Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
14 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Ma este 14. Leó pápa vezeti a virrasztást, amely este 9 órakor a Szent Péter Bazilika előcsarnokából indul, ahol megáldják a tüzet, majd a papok és a hívek a bazilika főhajóján az oltárig haladnak. A hívőkkel teli Szent Péter Bazilika teljes csendben és sötétben várakozik majd. A fények felkapcsolásakor szólalnak meg ismét a Szent Péter Bazilika harangjai, amelyek visszaindulnak a világ templomaiba. A szertartáson felnőtteket a keresztség szentségében részesítenek. Vasárnap délelőtt a Szent Péter tér lesz a helyszíne az ünnepi misének. A szertartás végén 14. Leó pápa olasz nyelven elmondja húsvéti üzenetét, amelynek hagyományosan a béke a központi témája, majd Urbi et Orbi áldását adja Róma és a világra. Ferenc pápa eltörölte a világ népeinek köszöntését. 14. Leó pápa tavaly karácsonykor ismét felújította a szokást, de csak néhány nyelven. Hétfőn a Szent Atya rövid beszédet mond a Regina Coeli imádsággal egybekötve. Munkácsra zarándokolt 4 magyar szerzetes előjáró, hogy együtt imádkozzanak a békéért. A magyarországi férfi szerzetes előjáró konferenciája zarándoklatot szervezett a munkácsi Szent Márton székesegyházba, csatlakozva az Európai Püspöki Konferenciák Tanácsa nagybőjti eukarisztikus lánc elnevezésű ima kezdeményezéséhez. A Magyar Kurier beszámolója szerint a magyar rendi előjárók közül a delegáció tagjaként munkásra utazott András Attila jezsuita tartományfőnök, Barta Szabolcs lazaista tartományfőnök, Berhidai Pius ferences tartományfőnök és Zsódi Viktor piarista tartományfőnök, a férfi szerzetes előjárók konferenciájának elnöke. E küldöttség munkácsi jelenléte a szolidaritást hivatott kifejezni, amelyet a Szent Szék is elismeréssel és bátorítással kísért, írja a Magyar Kurír. Ha a választások után nem nemzeti konzervatív kormány alakul Magyarországon, akkor az új országvezetés nem tagadná meg a migrációs paktum életbe léptetését, mondta a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója. Bakondi György szerint a jelenlegi kormány migrációs politikájával a magyar emberek többsége elégedett. Hozzátette, az illegális migráció miatti veszélyeket nyomatékossá teszik az Afrikában tapasztalható állapotok és az iráni háború is. Rámutatott, ez nem csak a magyar kormány álláspontja, ugyanezt mondja az ENSZ vagy az Európai Határ és Partvédelmi Ügynökség is. Arra kell számítani, hogy egy-egy háborús eszkaláció esetén százezrek indulhatnak el Európa felé, és ennek kivédésére a migrációs paktum nem alkalmas. Az inkább vonzerőt jelent, nem pedig védelmet. A főtanácsadó elmondta, a paktum leglényegesebb tartalma az, hogy az Európai Bizottság kvóták szerint osztaná el a tagállamok között az illegális bevándorlókat. Ennek értelmében, ha egy országot eléri egy nagy migrációs hullám, a bevándorlókat azokba az államokba küldenék, ahol kevesebb illegális migráns tartózkodik, fogalmazott Bakondi György. Amíg 2017-ben országos szinten mindössze 50 munkahelyi bölcsődei férőhely volt az országban, tavaly ez a szám már elérte a 302-t, mondta a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára a Borsodabói Zemplén vármegyei Szikszón, ahol a munkahelyi bölcsődék létesítésére kiírt pályázat eredményeiről tartott sajtótájékoztatót. Konz Zsófia emlékeztetett arra, hogy a kormány meghirdetett egy több ütemes, 1,3 milliárd forintnyi Európai Uniós pályázatot munkahelyi bölcsődék létrehozására, amelyből 2 ütem már le is zárult. Ezek eredményeképpen 240 új munkahelyi bölcsődei férőhelyet fognak létrehozni, és összesen 19 támogatási kérelem kapott kedvező elbírálást. Sport. 8 puskás és 10 pisztolyos versenyző vesz majd részt májusban az eszéki 25-50 és 300 méteres puska-pisztoly Európa bajnokságon. A Magyar Sportlövők Szövetségének elnöksége kijelölte a horvátországi kontinens viadalra utazó csapatot, amelynek összeállításában nincs meglepetés, így mások mellett a Puskások 3x20 lövéses összetett számában címvédő Péni István és a sportpisztolyban olimpiai bronzérmes márciusi légfegyveres EB-n 5 aranyéremmel zárt Major Veronika is szerepel benne. Végül az időjárásról. Eleinte nagyrészt napos idő várható, de északnyugat felől egyre több felhő érkezik. Csapadék nem valószínű. A legmagasabb nappali hőmérséklet 15 és 21 fok között valószínű. Késő estére 5 és 12 fok közé csökken a hőmérséklet. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.
Krisztus kereszt az erdőn.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Tikovics Ernő. Nemrégiben kezembe került Nagy Miklós a Szabadság védelmében című kötete, melyben Seyfert Ferenc csolnoki plébános a jeles papköltőnek az Új Emberben 1945. októbere és 1948. novembere között megjelent publicisztikai írásait gyűjtötte össze. Ebben bukkantam a Gyöngyösi Fölfedezés című cikkére, melyben így ír. Jelentéktelen esemény a mai újjáépítés forgatagában, ami szállóporával és gondjaival befedi az országot. A gyöngyösi Ferences Kolostor fiataljai szabad idejükben kezük munkájával újjáépítettek egy romba dűlt kis kápolnát kertjük falánál. Nem maga az újjáépítés, hanem annak háttere és körülményei figyelemre méltók. Az új Ferences nemzedék egy elmosódott hagyomány nyomán kutatni kezdett a romkápolna múltja után. A levéltárban megtalált válasz a felfedezés újdonságával hatott. A kápolna története összefügg az 1709-1710. Évi pestis járvánnyal, amikor is a gyöngyösi zárda túlnyomó része 25 ferences lett hivatásának áldozata. Eddig az idézet. Ez indította el bennem a gondolatot, hogy megkeresem Gyöngyösön, vajon melyik kis kápolnáról lehet szó. Így bukkantam rá az aprócska Szent Rókus kápolnára és annak kiváló ismerőjére, Varga Kamil ferences atyára.
Bevallom őszintén, hogy amikor készültem erre a beszélgetésre, meg kellett néznem, hogy Szent Rókus valóban létező ember volt-e, mert vannak olyan szentek, amelyek úgy idővel kikoptak a köztudatból, mert kiderült, hogy történelmi hitelességük eléggé kétségbe vonható. Szent Rókussal hogy állunk?
Én úgy tudom, hogy biztosan létezett, csak a születési dátuma nem világos, hogy 1295 vagy 1300-as évek elején valamikor születette, ott egészen Dél-Franciaország területén, és ő valóságosan létezett személy.
Hozzám viszonylag közel áll, mert a gyermekeim mind a három a Rókus kórházban született. Volt egy szobra is bent a kórházban, fölismerhető messziről, sötétben, hátulról is, az ikonográfiája alapján.
Őt általában remete ruhába szokták ábrázolni. Néha szokott lenni mellette egy kutya, mert egy alkalommal, mikor pestisben szenvedett, akkor elvonult a városnak a határába, és egy gazdag embernek a kutyája úgy mellészegődött valami úton, módon. Aztán szokott lenni nála egy gobak is, mert ő zarándok is volt. Például onnan Franciaországból Rómába is elzarándokolt. Ez azt mondták régen, hogy a zarándokoknak az ivó edénye, vagyis kovak, ami talán egy tökféleség lehetett, mindig teli volt vízzel, hogy az úton azért legyen mit inniük.
Igen, régen azt mondták a fejre is, hogy kovak. Tehát valami tökféle lehet valóban. Akkor tehát ebben vagyunk, ő egy védőszent.
Úgy bizony, hogy a 14 segítő szent is többféle lista van, de vannak olyan listák, amelyek között éppen a Szent Rókus az egyik. Különböző emberek hívják segítségül, például a pestisben szenvedők. Ahogy olvastam a különböző történeti munkákba, Európán végig söpört a pestis úgy 10-30 évenként. Csak különböző méretű volt, volt amelyikben kevesebben haltak meg, volt amelyikben többen haltak meg, de biztos, hogy őt is segítségül hívták a különböző betegségekben. Ezzel együtt nyilván bizonyos orvosok és kórházak is védőszentjüknek tekintették.
Gyöngyöshöz milyen köze van Szent Rókusnak? Ugye most az ő kápolnájáról beszélgetünk, viszonylag messze van a Kolostortól.
Hát ez a kolostornak a falába építették bele, valamikor a kolostort egy kert vette körül. Szeged alsóvároson ott most egy egész nagy park veszi körül, lehetséges, hogy ott is a ferenceseknek a veteményes kertje volt, de most a mi kertünknek a területére beépítették, először is volt ott egy ferences kultúrház, azt lebontották, és most Gyöngypláza van a helyén, és ott áll a Vakbottyán katolikus iskola is, és annak az udvarán, a sportpálya kerítésének a falában található ez a Szent Rókus kápolna. A ferences rendtartomány könyvtárosa Fáj Zoli szerint már valamikor régen is építettek itt a középkorban egy Szent Rókus kápolnát, de ennek nem találtuk meg az írásos anyagát. Ami most áll kápolna, valószínű az 1710 tájékán dúló nagy pestis járvány idején épülhetett. Ugye a Rákóczi szabadságharcban meghaltak vagy 80 ezeren, de abban az időben éppen pestis járvány is volt, 1709-10 tájékán, de abban is meghaltak vagy 400 ezeren. Hogy abban az időben építhettek egy Szent Rókus kápolnát a ferencesek, vagy a régi középkorit felújították. Ebben a kérdésben bizonytalanok vagyunk.
Ez nem sokkal a török kiűzése után volt. A ferencesek végig megmaradtak a török időkben így Gyöngyösön?
Igen, Gyöngyös és Szeged volt a két legfontosabb központunk, és különböző helyekre innen kijártunk. Nem régen foglalkoztam éppen Bárkányi János életrajzával, aki egy szekérrel utazott mindenfelé itten Nógrád megyébe, többek között Széchenyi újjáépítője is volt, és vitt magával egy oltárkövet. Lehajtották a szekérnek az oldalát, és az oltárkövön tudott misézni. Gyöngyös is egy ilyen központ volt, meg Szeged is, ahonnan a környékbeli falvakba el tudtak menni a ferences barátok, szentségeket kiszolgáltatni, misézni, vagy amire kérték őket.
És amire kérték, az egyik volt a pestises betegek ápolása.
Igen, például itt Gyöngyösen is, mikor kitört a pestis járvány, már az 1600-as évek végén is volt egy pestis járvány, ott 11 ferences veszítette életét, de 1709 és 10-ben is. A kolostort hermeneutikusan lezárták, a ferences kiköltözött a kápolnába, vagy egy kis sufniba valahová, egy vagy kettő testvér, és volt egy kis harang, egy kis csöngő, valamilyen oszlopra fel akasztva az udvarban, és hogyha valamire volt szüksége, azt leírta, hogy most, nem tudom én, élelmiszerre van szükségem, vagy ha meghúzta a harangot, akkor tudták, hogy megkapta a pestises betegséget, és mennie kell a következő testvérnek ki ápolni. Részben volt a városban, egy Tóth utcában is egy jezsuita lakrész, ahol laktak egy időben, meg ápolták a pestises betegeket végig, és amikor egyikük meghalt, akkor kijött a másik, feladta a betegek kenet, és eltemette, és ő pedig folytatta a szolgálatot.
És akkor ez a kis kápolna már állt úgymond frissibe? Még új volt?
Amint említette, nem tudjuk, hogy valamikor a középkorba épült-e, vagy annak az alapraira épült-e rá, de ez valóban az 1700-as évek elején épült ez a kis kápolna. Nem nagy kápolna, mert elfér benne egy miséző pap, meg egy minisztráns, azzal ki is töltöttük a rendelkezésre álló teret.
És amikor elmúlt a pest, és legalábbis egyik hulláma véget ért, akkor egy fogadalmi ünnepet tettek a gyöngyösiek Szent Rókus tiszteletére?
Igen, a városi tanácsnak a határozatai között volt egy ilyen bejegyzés, hogy minden esztendőben Bene városrésznek a területére a benei kápolnához elzarándokolnak.
Ez ma Mátrafüred.
Ma Mátrafüred, igen, de annak egy részét mai napig hívják Benének, van ott egy malom is, fönt a hegyen van egy vár, még emlékszem rá, hogy a 2000-es évek elején oda kimentünk számháborúzni. Nem tudom, hogy ott hol állhatott a kápolna, de hogy oda elzarándokoltak minden évben.
És itt is élt Szent Rókus tisztelete?
Szent Rókus belépett a ferences harmadik rendbe, tehát a ferencesek között ő egy elismert szent volt. A pápák engedélyezték a ferences rendnek, hogy Szent Rókus társulatokat hozzanak létre, akik ápolták a beteget, meg imádkoztak a betegekért is, de nem csak a pestisesekért, hanem úgy általában a betegekért, különböző egyéb járványok is, meg hát nem járványos betegségek is voltak. Tehát a ferences rend tájékán különösen nagy volt az ő tisztelete, de nyilván hát nem csak a ferences templomokban volt ő elterjedve, hanem mindenütt, ahol betegségekkel küzdöttek.
És a kis kápolnával idővel mi lett?
Ahogy haladtunk előre az időben, a 19. század vége, 1900-as évek elejére feledésbe merült Szent Rókusnak a tisztelete, meg a kápolna előtti teret is benőtte az orgonabokor. A kertben itten különböző vetemények voltak, volt egy tekepálya is, és a ferences növendékek a 30-as, 40-es években fedezték föl, vagy a História Domusban, vagy a Rendház protokollomában a ferenceseknek az áldozatát, akik életüket áldozták a pestises betegek ápolásáért. Akkor óriási munkával kipucolták a kápolnának a környékét, kiirtották az előtte levő orgonabokrak egy igen jelentős részét, és hozzá fogtak felújítani a kápolnát. Volt itt 10-15 növendék, itt dolgoztak, ők végezték a segédmunkákat. Bizonyos esetekben kellett, hogy szakembereket fogadjanak, mint kőműves vagy ácsmester, de a kezük alá a ferencesek dolgoztak, meg el kellett rendezni a kertnek is az útvonalát, meg rendezni kellett, meg járdát építeni hozzá, és ezután tudták csak felkérni Takács István mezőkövesdi festőművész, hogy fesse meg Szent Rókusnak a képét, meg Szent Ferenc életéből néhány képet akköré. 1946-ra készült ez el. Ugye a háború, a különböző alapanyagoknak a hiánya, vagy légiriadók is hátráltatták a kápolna felújítását.
De aztán elkészült, ugye, és akkor föl is lett szentelve.
1946. október 13-án Srotti Pált delegátus generális kérték meg a felszentelésre, aki Rómában volt a generálisnak, vagyis általános elöljárónak a tanácsadója. Ő jött el, tartott itten prédikációt, szentmisét, a növendékek énekeltek. Természetesen a városból nem csak az adakozókat hívták meg, akik segítettek a kápolna felújításába, hanem mindenkit is.
Akkor sokan összejöttek.
Gondolom az egész kertet betöltötték.
És most folytatjuk tovább a beszélgetést Varga Kamilatyával a gyöngyösi Szent Rókus kápolna történetéről.
Ez már kicsit előszere volt a következő időknek, a kommunizmusnak, a szerzetesek feloszlatásának, a gyöngyösi teológia és rendház feloszlatásának. Gondolom újra az enyészet sorsára jutott a kis Szent Rókus kápolna.
1950-ben megvonták a szerzetes rendek működési engedélyét. Néhány ferences még maradhatott itt egy valamennyi időt, néhány hónapot, de azután nekik is el kellett távozniuk, és az egyházmegyei papság vette át a templomnak a gondozását. Ezzel egy időben az volt a pártunknak és kormányunknak a határozat, hogy a ferenceseknek az emlékét is el kell törölni, ne is maradjon semmi utánuk. Ide Kolostor egyik oldalára a 70-es években építettek egy Mátra művelődési központot, vagy művelődési házat, a Bottyán János iskola is abban az időben épülhetett, talán 61 néhány évvel ezelőtt is, többek között a Bottyán iskola udvarában van, illetve kerítésében van beépítve a Rókus kápolna. Az volt a terve a városvezetőinek, hogy hátha önmagától leomolna a kápolna.
És leomlott?
Nem, de nagyon rossz állapotba került. A 90-es évek derekán Posta Benyámin volt itt a házfőnök, és egy Csépány István nevezetű, hát talán mezőgazdasági vállalkozó volt ő.
Hát bocsáss meg, de úgy hívták őt, hogy a Korfiol király.
Igen, úgy van. Erre akartam kitérni, csak ezt nem akartam mondani. Szóval, hogy felújított a városban több keresztet is, és többek között sorra került a Szent Rókus kápolna is. Akkor felújították, új tetővel látták el, új vasrácsot kapott az ajtaja, és szerintem új képet is festettek, Rókus képet.
Tehát a Takács Istvánnal mi lett?
Hát szerintem mind a háború, mind az utána következő időszakok azt eléggé tönkretették. Halvány emlékeimbe ez maradt meg, hogy az enyészetté lett.
Új kép van most a kápolnában? Van a kápolnában egyáltalán valami?
Hát a kápolnában van egy kőoltár, meg egy kép, más nem is nagyon fér be abba a kápolnába.
És az újbori felszentelésére is eljöttek annyian, mint 46-ban?
Biztosan nem annyian jöttek el, de hát természetesen ez egy nagy esemény volt. Abban az időben még nem volt katolikus iskola a Bottyán János, nehezebb helyzetben voltunk, nyilván abban az időben, de biztosan eljöttek. Ott előtte most egy tornapálya van, talán futballpálya, és az alkalmas volt arra, hogy ottan álljanak, vagy leüljenek az emberek, talán annyian nem, mint 46-ban.
Igen, csak a kerítés túloldaláról tudtunk rálátni a kápolnára. Egyébként Szent Rókus tisztelete, hogy milyen népszerű volt, vagy milyen elterjedt volt, mutatja az is, hogy rengeteg településen van valamiféle Szent Rókus emlék.
Úgy bizony. Hát én laktam például Szeged alsóvároson is, és Szegednek van egy Szent Rókus temploma és Szent Rókus városrésze, méltán ismert Budapesten, amin már említettük, a Szent Rókus kápolna, de Európa szerte is sokfelé vannak Rókus tiszteletének eseményei. Ha én jól emlékszem, nem olyan régen a Sümegi Ferences templom egyik kápolnájában a 14 segítő szentnek a képét elkészítette Barsi Balázs rendtársam, és mintha ott is helyet kapott volna Szent Rókus, ha jól emlékszem.
Jelenleg ez a kápolna használatban van? Szent Rókus ünnepe talán augusztusban van? Van akkor valami megemlékezés?
Általában az szokott lenni, hogy augusztus 16-án a 18 órai szentmisét nem a templomban mutatjuk be, hanem kivonulunk a Szent Rókus kápolnához, és ottan padok vannak elhelyezve, és egy olyan 18-20-an szoktunk lenni ezen a napon. Kivonul a fáklyás csapat is, a Szent István társulat, kiskórusnak néhány tagja, egy miséző, meg egy-két minisztráns. Néha volt olyan eset, hogy ha vasárnapra esett, akkor vasárnap a 9-es misébe emlékeztünk meg róla, de egyébként ha hétköznapra esik, akkor szoktunk már időben jelezni a Bottyán János iskolának, hogy szeretnénk ide jönni és elfoglalni. Ugye biztosan nincs nekik semmi programjuk augusztus 16-án, mert este 18 órakor már senki nincs bent, de délelőtt is csak egy-két technikai alkalmazott lehet.
Valaki azt mondta nekem a középkor szentjeire, hogy poros szentek, mert már azóta teljesen új típusú vagy stílusú szenteket adott nekünk az egyház, aki talán jobban megszólítja a ma emberét, akit közelebb érez magához Szent Rókus, mennyire elavult szent. Hiszen mondjuk Pest is már lekopogom, de egyelőre nincs.
Hál' Istennek nincsen pestis járvány, és valóban közelebb áll a szívünk az akár Kalkuttai Teréz anya, vagy Szent János Pál, vagy Szent Kárló Akutis, de annyiban mégis közel kell álljon hozzánk Szent Rókus, hogy betegeket most is ápolunk. Betegek mindig vannak, nem csak a mi országunkban, hanem mindenhol is, és betegeket ápolni lélek nélkül nem lehet. csak úgy, hogy darab számra, nem tudom én hány ágyunk van, oda befektetjük a betegeket, szóval ahhoz kell egy kis lelkület is. Szent Rókus ebben lehet példa számunkra most a mai világban, hogy ahol betegség van, rászorulók vannak, oda ne csak egy adományt, vagy műtétet, vagy akármit tegyünk, hanem kissé Jézus lelkületét is.
Elküldtél nekem egy éneket a kis ismertető után, amit a Szent Rókus kápolnáról írtál, összeállítottál. Egy himnusz, ugye ez Szent Rókus tiszteletére?
Igen. A ferencesek, mikor elmennek noviciátusba, kapnak egy vádemékumot, ami egy ilyen vezető. Sok minden gyakorlati tanács mellett minden napra van egy imádság és az ének, és az az Ave Rog Sanctissime kezdetű éneket elvileg énekelnünk kellene, hogyha ebéd után még járnánk a kápolnába, és nem temetésre vagy kórházba kellene menni, attól függ, hogy mi éppen a szolgálat. Ez a himnusz még megtalálható a YouTube-on is, hogyha beírjuk, hogy Ave Rosse Santissime, akkor kiváló előadók éneklik ezt, egy 15. századi Szent Rókus himnuszt vagy éneket. Amikor előadást tartottam a Szent Rókus kápolnáról a városi könyvtárban, a helyi értéktár esték kapcsán, akkor ezt az éneket a Kis Kamil nevű rendtársammal elénekeltük, és ez volt az előadásnak az utolsó eleme, hogy videóról bejátszottuk ezt az éneket.
Egy szó megütötte a fülemet, a helyi értéktár. Ez a kis Rókus kápolna benne van a helyi értéktárban?
Tavaly óta felvették a helyi értéktárba.
Gondolom, ezt te kezdeményezted?
Hát amikor megtartottam az előadást, akkor a helyi értéktárnak a képviselői, vezetői és tagjai javasolták, hogy hát jó lenne a kápolnát is, meg a ferenceseknek az életáldozatát felvenni az értéktárba.
Erre emlékezted egy emléktábla?
A ferencesekről, életáldozatukról van bent a kápolnában egy emléktábla, egy márványtábla, amire felvésték az ő nevüket, mind a 28 ferencesnek az áldozatát, akik 1709-ben és 10-ben életüket áldozták. Az emléktábla kapott egy kiegészítést az első világháború és a második világháború ferences listáival.
Ez egy új emléktábla, ugye 94-ben a felszenteléskor, az újra szenteléskor lett elkészítve, de korábban is volt már, ami emlékeztetett a Pestisben elhunyt ferencesekre.
Biztosan tudom, hogy a növendékek foglalkoztak azzal, hogy megtalálják ezeknek a ferenceseknek a neveit a háztörténetben vagy a protokollumban, és úgy emlékszem, hogy azt is elhatározták, hogy egy emléktáblára fölvésik az ő nevüket. Most már én is bizonytalan vagyok benne, hogy elkészült-e 46-ban az a tábla, mert 46 egy súlyos időszak volt, és egy súlyos időszak kezdete is.
Az elmúlt percekben a gyöngyösi Szent Rókus kápolna építésének és újjáépítésének történetét Varga Kamil ferences szerzetes mondta el. Mai műsorunk ezzel véget ért. A zenei szerkesztő Vasvári Detti és a technikus Tompos Péter nevében is búcsúzom. De még mielőtt ezt megtenném, hadd kérjem további segítségüket a műsor életben tartásához. Ha ismernek olyan történeteket, melyek keresztekhez, szobrokhoz, kiskápolnákhoz, harangokhoz, avagy éppen toronyórákhoz kötődnek, kérem írjanak nekünk, hogy azokat mások is megismerhessék. Címünk Szent István Rádió 3300 Eger, Deák Ferenc utca 49. Telefonszámunk 36-os körzet 510-610-es, e-mailt pedig az info@szentistvanradio.hu címre várunk. És most búcsúzóul hallgassuk meg a már említett Szent Rókus tiszteletére íródott himnuszt, a Sancta Roque Sanctissimét. De előtte még elmondom, hogy új adással mához 2 hétre jelentkezünk legközelebb, de addig se felejtsék, kidőlt keresztfának nem köszön már senki. Tikovics Ernőt hallották.
Ave Roque Sanctissime, nobili natus sanguine, crucis signatus te mate, sinistro tuo late, Estii
Christus, cura visti mirifice, tangendo saluti fere, vale roche angelice, vocis citatus flamine, obtinuis sine vice, aquum tis festem pervere.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Vigília. Zenei összeállítás.
Kedves hallgatóink, következő műsorunkban Piotr Iljics Csajkovszki Opus 50-es E-moll zongora triójának első tétele hangzik el. Csajkovszki mély érzelmektől eltitatott zongora triója a szerzővel szoros barátságban álló zeneszerző, zongoraművész és karmester Nikolaj Rubinstein emlékére íródott 1882-ben. A szenvedélyes lírai hangú kompozíció két nagyszabású tételben ölt testet, amelyek a szívből jövő gyászt egyesítik a hatásos zenei történetmeséléssel két művész kapcsolatának megindító emlékműveként. Nikolaj Rubinstein orosz zongoraművész, aki bátyjával Anton Rubinsteinnel együtt minden idők legnagyobb zongoristáinak egyikeként 1835. június 14-én született. Nikolaj első zongoraleckéit 4 évesen édesanyjától vette, 3 évvel később már a Moszkvába látogató Liszt Ferencnek is bemutathatta tudását. A pöttöm gyermek inkább állva, mint ülve játszotta a virtuóz futamokat, de így is elbűvölte Lisztet. Első nyilvános fellépésére 8 évesen Anton bátyja egyik koncertjén került sor. 9 éves korától Berlinben folytatott zongorai és zeneelméleti tanulmányokat. Oroszországban 1846-ban apja halálát követően tért haza. A moszkvai egyetemen folytatott jogi, majd orvosi tanulmányai idején zongorajátékával nagy népszerűségre tett szert. 1860-ban kinevezték az Orosz Zenei Társaság moszkvai tagozatának vezetőjévé, eltisztségében több szimfonikus kamarai és kórus művetet dolgozott, illetve vezényelt. A társaság által 1866-ban alapított moszkvai konzervatóriumnak haláláig igazgatója és kiváló zongoratanára volt. Bátyja javaslatára ő nevezte ki az ifjú Csajkovszkit az intézmény tanárának, bátorította művei megírásában, sőt lakásában szállást is biztosított számára. 1866 és 80 között ő vezényelt a komponista szinten minden zanekari művének bemutatóján, nem csoda, ha Csajkovszki számos művét is, köztük számos zongora versenyét patrónusának ajánlotta. Eredetileg az elsőt, a híres B-molt is neki dedikálta, de miután Rubinstein lesújtó kritikával adta vissza a partitúrát, mondván, hogy a zongora szólam játszhatatlan, az túl nagy szerepet ad a zenekarnak, a sértett Csajkovszki kihúzta nevét. Az 1870-es évek végén Rubinstein Oroszország 33 városában tett körutat, és a teljes bevételt a Vörös Keresztnek ajánlotta fel. Zeneszerzői tevékenysége kevésbé jelentős, egyszer azt mondta, Anton bátyja eleget írt helyette is. A kortársak sem tudták eldönteni a két Rubinstein fivér közül, melyik a nagyobb virtuóz, bár nagyobb hírnévre Anton tett szert. Zongora stílusuk gyökeresen eltért, Antoné tüzes volt, Nikolai inkább visszafogott és tiszta. A tüdőbajos Rubinstein 1881 elejétől egyre rosszabb állapotba került, megesett, hogy csak ülve tudott vezényelni, és a koncert végén ölben vitték le a pódiumról. Még megszervezte az orosz művészek fellépését az első párizsi elektromossági kiállításon, de ő maga már nem tudott fellépni. A francia fővárosban halt meg 1881. március 23-án hamvai a moszkvai Gonogyevicsi temetőben nyugszanak. Csajkovszki neki egy nagy művész emlékének ajánlotta most következő Ámol zongora trióját, melynek első tételét hallhatják. Előadják Fülei Balázs, Kovács Péter és Varga István.
Thank you.
Kedves hallgatóink, elhangzott Piotr Iljics Csajkovszki Opusz 50-es ámol zongora triójának első tétele Fülei Balázs, Kovács Péter és Varga István előadásában. Köszönjük, hogy velünk tartottak, további kellemes rádiózást kívánunk!
Thank you.